Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Arról már korábbi adásunkban szó esett, hogy milyen hatással van egy-egy jól sikerült nagy beruházás, látványos középület vagy ikonikus létesítmény a környék ingatlan piacára, a befektetői kedvre és az ingatlanárakra. Ma arról is megkérdezem az Európa és a világ legjobb középületének választott új néprajzi múzeum tervezőjét, hogy milyen gondolatok mentén alakul ki egy ilyen több nemzetközi elismeréssel is díjazott ikonikus épület végleges formája. De arról is megkérdezem vendégemet, hogy szerinte az építészet művészete. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És vendégem a stúdióban Ferenc Marcell, Ybl Miklós díjas, pro architektúra díjas építész, és mostantól, és tulajdonképpen ez az apropó, ami miatt behívtam ma ide a stúdióba, prima primissima díjas is. Gratulálok, és jó napot kívánok!
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és a gratulációt is.
És hát egy ingatlanos műsorban nem annyira szoktak építészekkel beszélgetni, de itt pont az elmúlt hetekben szó esett éppen az ön által tervezett ikonikus épületről is, meg annak a befektetés, meg beruházás vonzó hatásáról is, hogy miért fontosak az ilyen épületek és egyebek, de én most messzebbről indítanék, mert hogy ez az épület önmagában egy alkotás. Tehát, hogy tele van olyan utalásokkal, hiszen ez egy néprajzi múzeum, olyan néprajzi elemekkel van díszítve kívülről, és hát milliók is apró utalás arra a funkcióra is, meg a térre is, de hát gondolom ez egy építésznél alapkövetelmény. Szóval, hogy a sok kijelentés után legyen egy kérdés is így indít. Ön szerint úgyis, mint a szabad művészetek doktora, akkor ezek szerint az építészet az nem egy műszaki tudomány, hanem egy művészeti ág?
Jó, komplex a kérdés. Megpróbálom több nézőpontból is megvilágítani. Lehet, hogy egy kicsit hosszú lesz a válasz, de a komolyságát szeretném így kiemelni. Egy nagyon összetett folyamat, ami alatt nevezzük így, én is azt gondolom, hogy a műalkotáshoz nagyon sok nézőpont integrálására van szükség. Kezdjük onnan, hogy egy nagyobb létesítmény, egy országos vagy a kultúrában mérföldkőnek számító létesítmény, ez lehet akár egy múzeum, de lehet ez egy sportlétesítmény is. Ezek az objektumok a városban nagyon érdekesen működnek, tehát ahova stratégiailag a helyét kijelölik, érdekes módon, ezt nem mindenki tudja, de 3-4-5 kilométeres környezetben olyan hatást fejtenek ki, amitől jobb ott lenni, hiszen melegséggel, állandóan üzemelő funkciójából fakadóan, és hogy azt az állampolgárok abban a városban használják és megközelítik, jó esetben természetesen, egy biztonságérzetet, egy otthonosságot ad a számukra, olyan, úgy szoktam fogalmazni, olyan, mint hogy ha egy családban a nappali tér tele van, akkor az a család az jól működik. Tehát szükség van, úgymond társadalmi léptékben nagy nappali terekre, ahol össze tudunk jönni, és ilyenkor fölpesdül egyébként az ingatlan élet is a környezetben, megújulnak az épületek, üres ingatlanok beépülnek, meglódul a fantázia.
És mindezzel foglalkozni kell?
Nekem nem kell ezzel foglalkozni, hiszen a központi objektumot kell tenni.
És ugye a kérdésem az volt, hogy ezt ön minek tekinti, művészetnek, vagy egy alkalmazott tudománynak, amihez hatalmas műszaki háttérismeretre van szükség, hiszen egy ilyen különleges formájú épületben gondolom egészen másképp működik a statika, és egy csomó olyan dolog, amiről nekem lövésem sincsen, csak tudom, hogy amikor például az ember lakóházat épített, akkor is szükség van statikusra és egyebekre. Minek tekinti a saját munkáját, a tervezést?
Annyira összetettek a kérdések, hogy estig tudnék rá válaszolni, és mindegyik gondolatszál tényleg egy 45 perces előadást igényelne. Megpróbálom ezt nagyon tömören összefoglalni. Hát nekem az életem ez a szakma, és egy vagyok vele.
És akkor ez művészet, vagy műszaki tudomány?
Ez életművészet. Kicsit több, mint művészet, de kicsit tudomány is, egyfajta ismeretlen utoljárás. Én vegyész is akartam volna lenni, de mindenki kutató. Szerintem a jó építész az univerzumot kutatja, és ha ezt be tudja mutatni másoknak, ha meglátják azt a házat, és kicsit eszükbe jut az egész világegyetem létezése, vagy egy picit saját életünkön keresztül, hogy Atya Isten, akkor többet nem tud adni az építészet ennél.
Ezek nagyon fontos gondolatok, és ugye ha már itt elkezdtem mondani azt, hogy mennyire fontosak ezek a középületek, legyen szó akár múzeumról, akár csak egy irodaházról is egyébként, és hát hogy ebből nagyon sok rossz példát is láttunk már az elmúlt évtizedekben, és kiváló példákat is, hogy valóban a jól kitalált épület az hogyan teszi élővé az egyébként akár szlömösödő környékeket. Hát itt a Váci úti folyosó erre az egyik legjobb példa, de visszatérve oda, hogy például a ha már itt a Néprajzi Múzeum, mint apropó is megjelenik ebben a beszélgetésben. Amikor egy ilyen feladatra vállalkozik, ugye ez pályázat ráadásul, tehát hatalmas munkát bele kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán elbírálhassák azt, hogy kell-e ez az épület, vagy nem kell. Milyen gondolatokkal állt neki például ennek az épületnek, vagy úgy általában egy-egy ilyen munkának?
Meg kell fejteni az adott területnek a nyitját. Olyan bonyolult zárral rendelkezik, amely várostörténeti kontextus jelent, egyszerre jelenti a nemzeti origó melletti létet, a világörökségünk helyszíne, egy gyönyörű zöld park, egyébként az András úttal párhuzamosan a Városligeti Fasor volt a régi tengelye, ugye a pesti oldalnak, ott van egy szabadságharcos emlékmű, a Névtelen Hősök emlékműve, kortörténeti lenyomatok, szembe sűrű beépítés a Dózsa György bal oldalán, és akkor ehhez való igazodás, és akkor egy 500 oldalas leírás, hogy a múzeum intézmény milyen terekre tart igényt, és egy olyan korszerű és meghökkentően újszerű megjelenés biztosító leírás a pályázatban, hogy egy soha nem látott extravagáns dolog szülessen, hiszen a cél az volt, amit a kiírásban ugye Bán László miniszteri biztos kért a víziója szerint, hogy ez legyen a legmeghatározóbb európai kulturális negyede Közép-Európának.
Tehát akkor tulajdonképpen az a kiírásban már benne volt, hogy ennek egy ilyen agúrának kell lennie? Mert ugye az, hogy van ez a, hát én csak szánkópályának hívom, és ne sértődjön meg rajta, egyébként fantasztikus egyáltalán fölülni oda egy üdítővel az emberek kezébe, és csak úgy nézni bele a másik oldalba. Szóval tényleg, hogy amikor ezt, mert ezt gondolom így nem volt leírva, hogy legyen egy ilyen szárnya ennek a területnek. Amikor ezen gondolkodott, akkor ez volt a fő vonulat, hogy ez egy ilyen, még ha be van zárva maga az intézmény, az épület maga akkor is fogadja a látogatókat?
Nagyon sok gondolat van az ember fejében, most a mesterséges intelligencia óta lehet, hogy már csak be kellene írni, hogy legyen egy érdekes néprajzi múzeum, és egyből ezt adnák ide, ez nem így van. Hát itt a világ 10 legnagyobb tapasztalat rendelkező építésze indult el, tényleg nagyon nagy nevek, és annyi műhely titkot állok, hogy én megpróbáltam az ő stílusukban és az ő gondolkodásukkal, hogy bele tudok, mint egy színész belehelyezkedtem, és így lerajzoltam ezeket a megoldásokat, és utána kezdtem el azon töprengeni, hogy
ehhez képest mit lehetne
csinálni, így van, és hogy de ezen túl mégis mit szeretnének itt az emberek valójában? És akkor kettő dolog jutott eszembe, ami egy picit ezt így talán a megoldás felé indította meg a gondolkodást, azt, hogy amire ideérnek az emberek, végignézik a budai várat, végsétálnak az örökségi helyszínen, a turistákra gondoltam, akik vagy a vidéki városokból jönnek, vagy ugye külföldről érkeznek, és amire ideérnek a Hősök terére, ott meghökkennek, mert az gyönyörű, megnézik a két múzeumot, a műcsarnokot, a szép művészetit, és már nagyon fáradtak, akkor kicsit a tó köré kimennek, ugye megnézik a Vajdonyatvára sziluettjét, és akkor, ja, hogy itt még van két másik múzeum, és mi lesz az első, amit elérnek ugye a Néprajzi Múzeum, mi lesz az első dolguk, pihenjenek egy kicsit. És akkor arra gondoltam, hogy akkor adjuk meg belül a pihenéstereit, de kívül mindenképpen, ami nincs meg a budai oldalhoz képest, a pesti oldal sík, próbáljuk őket megadándékozni valami olyan mesterséges, fölemelkedő, zöld kultúrkehelyel, völgyel, vagy emelkedővel, amire ők úgy szívesen csak leülnek, és kicsit föltöltődnek, na és utána nagy levegőt véve folytatják a kulturális túrájukat. Tehát ez egy ilyen turista pihenőhely is egyben. És az volt a másik, ami pedig nagyon vonzott a kiírásban, picit az volt sugalva, hogy egy olyan épületet kell csinálni, ami hídszerűen átível a emlékmű fölött, hogy nekem ez ilyen ez személyes dolog.
Híd.
Igen, személyes dolog, hogy emlékművek fölé azzal, hogy az ég és a föld kapcsolata megmaradjon, én azt gondolom, nem nagyon ildomos épületet emelni fölé, hogy árnyékba kerüljön az, amikor a szellem fölszökik, tehát ne egy mauzólem legyen belőle, ezért a föld alá került ez a hangsúly, tehát egy negatív kaput formál. És hát végig izgultuk egyébként a 7 éves tervezés, hogy a végén majd oda fognak-e menni az emberek, és használni fogják ezt a kertet, de én jól esően látom, minden nap arra megyek, hogy nagyon sok ember van, és nagyon sok embert érdekel ez a speciális, ez egyébként egy kilométer átmérőjű körre van szerkesztve, hogy milyen érzés egy ilyen mesterséges természeti formában csak úgy lenni, egyszerűen fogalmazva.
És egyébként muszájból megy arra, mert arra van dolga, vagy pedig egy kicsit arra viszi mindig a kíváncsiság, hogy szeretné látni használatban, mert hogy akkor telik meg élettel az alkotás.
Egyébként arra van az egyetem, ahol tanítok, az Óbudai Egyetem építészkara, és hát ez így nagyon jó ugyan elmenni és mindig ránézni, hogy akkor rendben van, jó, használják a házat. Ez egy nagyon fontos visszajelzés. Meg egyébként is fölüdítő az az útvonal, tehát ugye a Hősök tere. Kedvenc útvonalam a Dózsa-György úton végigmenni, ha tehetem, arra megyek.
Na most, ez az épület megérdemli, hogy még akár órákat beszéljünk róla, mert még ugye nem beszéltünk a homlokzati pixelekről, amik önmagukban kis finomságok, és ugye folyamatosan utalnak arra, hogy itt mi van belül, hogy itt néprajzzal foglalkoznak, hogy itt fontos etnológiai gyűjtemények vannak, és nem csak magyar vonatkozásúak. Ezt is külön megjeleníti, de ebben most nem mennék bele, mert ezzel nagyon elvinné, hanem hogy itt váltsunk egy nagyot, mert hogy ehhez képest mondjuk egy uszoda, amivel ráadásul sokan vitatkoztak is, hogy annak miért úgy kell kinézni, meg ugye, és ha akar róla beszélni, én szívesen venném, hogy ugye volt egyfajta látványterv, amit megkaptunk, és azt mondtuk, hogy wow, és persze ez is egy különleges épület, na de hát azért a papíron, és akkor erre mondták sokan, hogy jó, hát a papír mindent elbír. Szóval ez hogy alakult így?
Sokat kellett ugye szerintem mindannyiunknak tanulni, hogy egy-egy nagy létesítmény, főleg a sport, ez egy nagyon összetett világ, ugye az atlétikai stadionnál már, hogy mondjam, sokkal gördülékenyebben ment a folyamat. Az uszodák világa és a média, ami beköltözik, az egy hihetetlen kemény törvényszerűségre fölépülő dolog, és itt azt kell látni, hogy a művészetnek is megvan a saját határterülete, amibe bele kell tudni integrálni azt a technológiát, ami ott bent van. Egyébként jelenleg a világ legprofesszionálisabb uszodája, a visszajelzések is ezt bizonyítják, tehát minden a párizsi olimpiai rendező fél is megnézte, hogy működik. Tehát ez tényleg egy technológiai test.
És én most bocsásson meg, igen, valóban, tehát én nem a mai napról beszélek meg a mai véleményekről, csak emlékszem arra a pillanatra, amikor megláttuk magát a megszületett építményt. Egyébként önnek, mint alkotónak, milyen érzés volt az, hogy ezt hát le kell egy kicsit csupaszítani?
Nekem jó érzés volt, megmondom őszintén, tehát az én nagymesterem, aki már nem élte meg az átadását, azt mondta, hogy meg fogod látni, hogy egy nagyon jót fogsz majd csinálni belőle. És utólag visszagondolva én örülök, hogy így alakult, hogy bele kellett nyúlni a tervbe, mert egyébként elmondom, hogy mi ez az épület. A Dunának a tiszteletére épült meg ezekkel a sávokkal. Nem az egyszerű hullámzást jelképezi, hanem azt az 50 millió évet, ahogy a Kárpát-medencébe kimosta magát maga a Duna révén a folyó. Tehát itt az egész Pannon-medencének a magassága körülbelül ennyit kopott, amióta dolgozik a Duna és a Tisza rajta. Tehát ez egy átvitt értelmű műalkotásként tekintek rá. Egyébként nagyon sok dicséretet kaptam a művészeti világtól, főleg a szobrászoktól. Hát ez kell egyfajta elmélyült látásmód, hogy a komoly zenét értse valaki. Nyilván a mai világunkban ez egy picit felületesebben, gyorsabban ítélünk meg dolgokat. Én azt javaslom mindenkinek, hogy menjen el, úszon egyet a külső strand területén, és úgy figyelje az épületet. Meg lehet szólítani egy ekkora... Ez több, mint épület, természeti képződmény is egyben, tehát ez már egy... mesterséges táj. Ezek a léptéképeteket egészen másképp kell megítélni.
És hogyan illeszkedik ebbe a sorba az atlétikai stadion?
Minden embernek van egy sajátos gondolkodása. Én mindig a természet tiszteletéből indulok ki, vagy épp a feladat iránt érzett teljes elkötelezésből. Tehát, ahogy említettem, a Duna Aréna az a Duna tiszteletére épül, ugye Magyarország karakteres, derékszögbe forduló folyójára nincs ilyen több a világon, tehát erről be lehet minket azonosítani. Nagyon tetszik, hogy a neve is ez lett, hogy Duna Aréna. A Néprajzi Múzeumnál a Névtelen Hősök terének kultúrkelyhét kívántam a magyarság számára, hogy mondjam, egy ilyen erőt adó létesítményként elhelyezni. Az atlétikai stadionnál pedig hát tisztelegjünk a sportok királynőjének, és hát Magyarországhoz nagyon élék, ugye. Nagyon erős nép vagyunk, tehát hogy a királynő koronája legyen igen megfogalmazva. Tehát két Dunaparti létesítmény, van egy a országos Origóban a Hősök tere mellett, én mind a hármat szakrális létesítménynek gondolom, én ezekről az épületekről csak komolyan tudok beszélni, és ez a hármas egység, ez számomra egy olyan erő, és az emberek használják, és a visszajelzés is mindenhonnan pozitív. Én ezt nagyon köszönöm mindenkinek, és boldog vagyok, hogy használják, szeretik ezeket az épületeket.
Ezek után milyen épület lenne az, amiért nagyon keményen harcba szállna? Most itt akár funkcióját tekintve, akár elhelyezkedését tekintve, milyen épület lenne az, ami ezek utának kellő kihívás lenne?
Van egy ilyen épület, ez már nem titok ez a ház, ez a Gellért hegy tetején fog épülni a Mátyás Corvinus Kollégium alapítványnak a központi épülete. Itt Mátyás király tiszteletére egy késő gót koronaszánsz stílusú épületet terveztem a megbízó részére, ez is egy tervpályázati nyertes terv, és hát ez egy merőben más megjelenésű, más küldetésre rendelkező épület, de ahogy már így említettem, engem mindig csak azok a kihívások érdekelnek, amivel öregbíteni tudom Magyarország hírnevét. Tehát ez bármilyen nagyképpen is hangzik, de szerintem igen, az ember tegye föl a mércét magának, és próbáljon ennek megfelelni, és szolgálni a szakmáján keresztül. Tehát nagyon várom, hogy az elkezdődjön, és ha az jó sikerül, és meg lesz, akkor várom, hogy a következő generáció vigye tovább. Félre kell tudni állni, és egy picit azt gondolom, inkább csak a tudásátadással foglalkozni, ez lenne a feladatom.
Tehát egy fiatal emberről van szó, tehát azért csak szeretne még valamit beindulni.
Én azt gondolom, hogy legyünk őszinték, azért ezekben a házakban mindegyik 7 évig tart, mindegyik ház, ha össze fogom számolni, ez 7x4, ez 28 év megfeszített munka, ez nem kis kockázat. Tehát az építészet az egy költészet, aminek a sorait betonba öntik, tehát nem tudom kihúzogatni a sorokat, tehát jól meg kell fontolni, hogy mit épít az ember, mert nincs visszaút. És azért itt ez az ember idegrendszerét, hogy mondjam, így megfésüli egy kicsit, és egyáltalán nem panaszkodásból, de azt gondolom, hogyha az ember megteszi azt, amit meg kellett tennie, akkor átértékeli az életet. Tehát akkor jobban rendszerben látja, hogy mit kell még tennie. Igenis, ezzel mindenkinek azt gondolom foglalkoznia kell. Nincs szánalmasabb, mint aki még 80 évesen mindig valamit akar csinálni. Akkor én nem csináltam meg előbb, én ezt szoktam mondani. Két végén kell égetni a gyertyát, abban hiszek, ebben a korban az ember 40 és 60 éves kora között igenis tegye oda magát, ha valaki férfinak született, akkor az vállalja be és csinálja teljes 100%-os erejéből, ahogy csak bírja.
Tehát akkor azt mondja, hogy bármilyen izgalmas kiírás van, már nem megy neki?
Ilyetne felelőtlenség lenne most azért kijelenteni.
Ugye itt beszélt a szakralitásról meg, hogy ezek az épületek mind szakrális terek. Ugye azt gondoltam, hogy esetleg még egy valami nagy székesegyházat szívesen ajándékozna a világnak. Ilyenben nem gondolkodott? Vagy a szakralitást inkább más értelemben gondolja, hiszen egy uszoda is lehet szakrális tér?
Hiszek abban, hogy a történelmi időket megelőző kultúrákban, ahol még nem voltak épített terek, és a természetben gyakorolták a legnagyobb elmélyülést, aztán később kerültek ugye épített környezetbe ezek a szakrális folyamatok. Én ezekben a megelőző időkben hiszek. Tehát ahogy egy olimpiai sportoló is föláll a dobogó legfelső fokára, és ha jól megfigyeljük az arcát, nincs nála hitesebb ember, sokat tanulhatunk tőlük, visszahív minket minden elem a természetbe, menjünk ki a Dunapartra, ország leggyönyörűbb temploma az a vízpart. Picit higgyünk abban, hogy nem kell hozzá sokat tennünk, hogy minden pillanatban valami csodával találkozhassunk. De persze a magam részéről, amit szakmailag tudok, picit így ezen egy picit próbálok mozdítani, hogy a természet része maradjon az alkotás, de benne legyen az, ami talán az emberiség számára mindig a legfölemelőbb, hogy amit ő maga épít, maga hoz létre a térben, arra valahogy másképp tekint. De ez már filozófiai magasság, tehát ez már a platoni magasság, hogy a kocka, a gömb, az éteri, szimmetrikus, tökéletes geometria, az miben különbözik a nőtt, teljesen természetes virágegyetemtől. Ez egy óriási filozófiai kérdés, tehát nem véletlen olyan, mint a három ház, hogy ezzel a nagy kérdéssel foglalkozik. Az építészet az az életünk és a titkaink kutatásáról kell szóljon. Aki oda betér, az a legnagyobb dolog, ha ezen elkezd gondolkodni, és más emberré válik, mikor abból az épületből kijön. Nagyon sok ilyen gyönyörű épület van a világban, csak nyitott szemmel kell járni, és érzékenynek kell lenni.
Hát én nagyon köszönöm. Ferenc Marcell Ibl díjas, Pro Architektúra díjas és Prima Primissima díjas építésznek, hogy vendégünk volt és megosztotta velünk gondolatait. Köszönöm, itt volt, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.